az Európai Nyílt Tudományos Egyesület népszerűsítésére készített kutatói interjú sorozatunkban szeretettel köszöntöm Szőcs Mirjamot, aki a Szépművészeti Múzeum régi szoborosztályának a kurátora, művészettörténész, és elsősorban a műtárgyakkal kapcsolatos különleges adatfeldolgozásról fog beszélni.
Szeretettel köszöntök én is mindenkit, és ahogyan Ildikó mondta, Szőcs Mirjam vagyok, a régi szoborgyűjteménynek vagyok a vezetője, ez a Szépművészeti Múzeum egyik gyűjteményi egysége, és ennek kapcsán dolgozunk nyilván a gyűjtemény nyilvántartásaival, a műtárgyaink nyilvántartásaival, és az alap tevékenységünk mellett, tehát amellett, hogy nyilvántartjuk a műtárgyainkat, ezeket igyekszünk nyilvánosságra is hozni a rájuk vonatkozó információkat. Ezt ugye kétféle okból is fontos lesz számunkra, hogy a gyűjteményünk műtárgyairól elérhető információk legyenek. Egyrészt ugye közgyűjtemény vagyunk, múzeum vagyunk, így a látogatóknak is fontos, hogy ilyen jellegű információkat is nyújtsunk, illetve a másik fontos cél, hogy a szakembereknek, művészettörténész kollégáinknak, kurátoroknak is információkat biztosítsunk a műtárgyainkról.
Ez milyen típusú adatokról van szó? Mitől különleges egy műtárgyal kapcsolatos adat? Hogyan tároljátok, hogyan teszitek nyilvánosságra, milyen szintjei vannak a nyilvánosságnak? Nyilván van, ami csak szakemberek vagy többi múzeum számára érhető el.
Igen, úgy működik ez a rendszer tulajdonképpen, hogy van egy alapadatbázisunk, amit belső használatra használunk, és ezt az adatbázis, ebből az adatbázisból csak bizonyos adatokat küldünk ki nyilvánosan a honlapunkra. És alapvetően ugye nyilván egy adatbázis, tehát ezt a belső adatbázist használjuk, és mindig onnan megy ki az aktuális információ, de hát léteznek olyan érzékeny adatok, amit egyértelmű, hogy nem kerülnek ki, ilyen a tárolása, hogy éppen milyen helyen van tárolva az adott műtárgy. Tehát ez biztonsági okokból ilyen jellegű információk nyilvánvalóan nem mennek ki. Ugyanakkor maga az adatbázis felépítése az egy, hát egy lépcsőzetes folyamat. Ugye az volt az alapelképzelés, hogy az első lépésben a műtárgyak legalapvetőbb adatai kerüljenek ki, ilyenek a műtárgynak az alkotója, címe, készítési ideje, mérete, feltári száma, tehát alapvetően ebből indultunk ki, és folyamatosan bővítjük az elérhető adatokat, mennyiségét is, és minőségben is igyekszünk olyan jellegű információkat és adatokat úgy föltölteni az egyes műtárgyakról, ami ugyan nagy közönség, de főként a szakma számára is fontosak lehetnek. Ezek elsősorban a bibliográfiai adatokra vonatkoznak, tehát hogy hol jelent meg és milyen irodalom ezekről a művekről, illetve a kiállításokra vonatkozó információk, hogy milyen kiállításokon szerepeltek az adott műtárgyak, illetve tervezünk kifejezetten, tehát létezik egy rövid műtárgy ismertetés, ami főleg a szélesebb közönség számára készül, de mellette szeretnénk információban gazdagabb műtárgy ismertetéseket, művészettörténeti ismertetéseket is közzétenni.
Ez egy bevett gyakorlat? Ti mennyire fértek hozzá például a világ nagy múzeumainak, vagy európai nagy gyűjteményeknek az adataihoz?
Igazából ugye bevett gyakorlat, azt próbáltuk követni, amit a nagy múzeumok is készítenek ilyen adatbázisokat, és az volt egy ilyen alapvető minta, Nyilván nem egy az egybe követtük le ezeket, de nagyon sok ilyen külföldi adatbázist megnéztünk. Ugyanakkor egy kicsit csalóka ez a dolog, mert amikor azt mondjuk, hogy ez az általános vagy követendő minta, de alapvetően azért a nagy múzeumoknak vannak ilyen adatbázisaik, tehát a Metropolitan Múzeumnak, a Victorian Albert Múzeumnak, British Múzeumnak, és még néhány másik amerikai, meg jó részt angol vagy nagy-britanniai gyűjteménynek van kereshető adatbázisa, és Európa többi része az sokkal gyengébben áll ezzel kapcsolatban, tehát hogy azért is fontos a munkánk, mert például a német múzeumokkal szemben kifejezetten gazdagabb információban, gazdagabb adatbázisokat tudtunk létrehozni, és ez szerintem elég nagy eredmény.
Mi a helyzet az olyan típusú adatokkal, amik egész más tudományterületről származnak, mondjuk az archeometria? Korábban készítettem egy interjút Kis Zoltánnal és Szent Miklósi Lászlóval, akik a Leonardo szobor vizsgálatáról beszéltek. Erről te tudnál valamit mondani a művészettörténeti oldalról?
Igen, amiről beszéltünk eddig, az a gyűjteményi adatbázis, az egy viszonylag megszabott keretek között mozog, tehát alapvetően egy-egy műtárnak az adatait lehet ott nyilvánosságra hozni. És ugye ez a vizsgálat, ami történt, az annak mondjuk az eredményeit nyilván nem tudjuk ezekbe a keretekben nyilvánosságra hozni, és ez a vizsgálatot ezt külön a dedikált aloldalon lehet tett, és tudtuk elérhetővé tenni. Hát gyakorlatilag mindenki számára, úgyhogy ez egy elérhető, online elérhető felület, ugyanakkor nyilván ez inkább a szakmának szól, viszont hogy mivel hogy Leonardo-ról van szó, ez viszont a érdeklődésre tart számot. A művészettörténeti oldalról, meg magáról a vizsgálatról érdemes azt tudni, hogy ez egy különleges lehetőség volt számunkra. Ugye a műtárgy is különleges, ugye úgy tartjuk számunkra, mint Leonardo-nak tulajdonított műtárgy. Azért nem tudjuk biztosra, hogy ő készítette, mert gyakorlatilag a Leonardo-nak nem maradt fönn egyetlen egy szobra sem, amivel össze lehetne hasonlítani ezt a szobrot, és ezért így gondosabban fogalmazunk az attribúcióval, de gyakorlatilag ez az egyetlen olyan szobor a világon, amit a legszorosabban kötnek az ő nevéhez. Így nyilván fontos volt a vizsgálata is. A módszer, amivel ezt vizsgáltuk, ugye ez neutrontomográfia, ehhez gyakorlatilag egy atomreaktor, tehát ez egy kutatóreaktor, ahol készült a vizsgálat, van szükség. És miközben ezt a neutrontomográfiás módszert mondjuk nem sok helyen a világon, de úgy alapvetően tudják használni fizikusok, ez az én területemben, a művészettörténet területén azért viszonylag ritkák az ilyen vizsgálatok, és az, hogy itt Budapesten például tudunk ilyen vizsgálatot készíteni, az nagyon nagy hatással volt, tehát én kaptam visszajelzéseket, ahol teljesen el voltak csodálkozva azon, hogy megkérdezték, hogy hol készítettük ezeket a vizsgálatokat, hogy itt képesek voltunk ilyenre, és ugye mert az egyetlen példa, ami volt, hogy Svájcban készített a Rijksmuseum néhány ilyen vizsgálatot. És ugye ez egy non-destruktív, tehát nem olyan vizsgálat, mint ami kárt okozna a szoborba, vagy hogy mintát kellene venni belőle. És emellett ugye a bronz esetében a röntgenfelvételt lehet készíteni, de egy üregesen öntött bronz esetében, és ilyen a Leonardo kis bronz is, tehát a belső felületéről bármilyen képet, az a nagyon nagy lehetőség, hogy bármilyen képet tudtunk így alkotni, mert ez gyakorlatilag ez a neutron tomográfia, ez lehetővé tette, hogy egy 3D-s felvételünk legyen tulajdonképpen a teljes szobor belsejéről, és nyilván, hogyha még lesznek ilyen jellegű felvételeink, akkor az még tovább segítheti a kutatást. Úgyhogy
a kihívásai, vagy a korlátai az adatok nyilvánossá tételének. Van esetleg ilyen, amiről azt gondoljátok, hogy van egy határ, amin túl nem érdemes, vagy nem érthető mások számára, vagy a szakmabeliek egymás között más csatornákon ezt megoldják?
Igen, végül is a szakemberek eldönthetik, hogy milyen jellegű adatokat tesznek nyilvánosságra. Ugye, amikor korábban beszéltünk a műtárgyböngészőről, ott egy limitált számú adat mennyiség, de nagyon fontos adatok kerülnek elérhetővé. A másik nyilvánosságra tétel az a dedikált kifejezetten egy-egy témának szentelt akár honlap, akár valamilyen szűkített gyűjteményi adatbázis, ahol specifikusan arra a műtárgyra vagy gyűjteményre vonatkozóan lehet nyilvánosságra hozni adatokat. Én amit leginkább látok, mint korlát, tehát hogy kétféle korlátot érzékelek, az egyik az, hogy azért az, hogy így online elérhetővé tegyünk adatokat, meg nyilvánosságra hozzunk, az elég sok pénzügyi fedezetet igényel, tehát informatikai hátteret. Alapvetően nyilván mi múzeumi szinten a munkakörünkből adódóan bizonyos feladatokat, hogy szolgáltassunk adatot, ellátunk, de hogy főleg az informatikai háttér az nagyon költséges tud lenni, és ez nagyon sokszor hát akadályokat tud jelenteni a fejlesztés során. A másik, amit úgy éreztem, hogy külföldön is, és általában sok helyen érzékenyebb adat, vagy nem annyira egyértelmű, hogy nyilvánosságra kellene hozni, ez pontosan az ilyen archeometriai vizsgálatok eredményei. És miközben a Leonardo Pisgans eredményeit mi azt hiszem, hogy minden fórumon, tehát nyomtatva és online felületen is nyilvánosságra hoztuk, az nagyon sok múzeum tudtommal fejleszt saját belső adatbázist a saját műtárgyainak az adatairól, az ilyen jellegű adatairól, tehát az archeometriai adatokról beszélünk, tehát amikor valamilyen vizsgálatot végeznek is annak eredményeiről, de ezekről én nem láttam, és nem nagyon szoktak nyilvános adatbázist elérhetővé tenni, illetve nem feltétlen osztják meg ezt így nyilvánossággal, és nyilván általában mindenki a saját kutatásában hozza nyilvánosságra, tehát ezt a kutatók maguk a saját tanulmányokban időnként leközlik, de ezt nem szokták így tömegével nyilvánosságra hozni.
Mi ennek az oka? Ez valami mentalitásbeli különbség, vagy szakmai féltékenység?
Hú, én nem tudom, ezen meg is gondolkodtam. Alapvetően biztos, hogy jó lenne, ha ezek az adatok is nyilvánosak lennének. Nagyon sokat segítene a kutatásba. Valószínű nem csak a szakmai féltékenység, vagy én nem gondolnám, hogy az, hanem inkább az lehet a hátterébe a dolognak, hogy az, hogy elvégezzenek ilyen vizsgálatokat, az szintén egy költséges dolog. És valószínű ezért így nem automatikus, hogy akkor azt így szabad felhasználásra nyilvánosságra hozzuk. Tehát valószínű a költségei miatt érzik így, hogy ezt nem kell nyilvánosságra hozni. Ugye a nagy múzeumoknál például azt most elég sok figyelmet szentelnek arra, hogy minél több mindent gyakorlatilag szabad felhasználásúan hozzáférhetővé tegyenek, és az ilyen szintén egy ilyen érzékeny pont sok múzeumnál azok a retróknak az értékesítése, tehát a műtárgyról készült fotónak az értékesítése, és ez nagyon sok múzeum, a British Múzeum, most már a Metropolitan Múzeum is a kutatók számára gyakorlatilag ingyenesen letölthetővé teszi ezeket a képeket, de ezeket a mintákat nem feltétlenül tudja követni egy kisebb múzeum, mert szintén ugyanaz van, hogy a reprókészítésben azért az nagyon, hát önmagában költséges, tehát fotós és fotoműtermen feltartását igényli, illetve az, hogy ezt így tehát adminisztrációs munkát is igényel, ami mind költség.
Kíváncsi vagyok még egy egész más területre, ami műtárgy specifikus. Tudom, hogy ez nem a te asztalod, de szerintem sokakat érdekel, hogy mi a helyzet például a lopott műtárgyakkal kapcsolatos adatokkal.
Igen, a lopott műtárgyakkal kapcsolatban igazából az a helyzet, hogy annyira mi azt nem, tehát így effektíve nem tartjuk számon, mint múzeumi intézmény. Ezt a miniszterelnökségnek a műtárgyfelügyelete az, ami foglalkozik ezzel. Használni mi is szoktuk használni, de elsősorban akkor, amikor műtárgyvásárlásról van szó, olyankor nyilvánvaló, hogyha nem látjuk tisztán a provenienciáját a műtárgynak, akkor rákeresünk, sőt, még a külön megkérjük a műtárgyfelügyelet munkatársait, hogy ők is keressenek rá, mert nyilván nekik is a belső nyilvántartásuk az sokkal pontosabb, hogy nincsen nyilván tartva, mint lopott műtárgy. Tehát igazából mi nem tartjuk ezeket így nyilván, de amikor szükségünk van műtárgyvásárlás során, akkor használjuk. A műtárgyfelügyeletnek a lopott műtárgy adatbázisa az is amúgy elérhető bárki számára interneten.
Ó, ezt nem tudtam. Nagyon köszönöm. Van-e még valami, amit a jelenlegi kutatási munkádról szeretnél mondani? Tudom, hogy az osztály és a múzeum nagy változások, újítások, felújításokat tudhat a háta mögött. Ezzel kapcsolatban vannak-e változások, vagy a nagy közönséget, vagy az újdonságokat érintő hírek?
Igen, az, amiről érdemes beszélni, és amiben ilyen nagyobb projekt és részt veszünk, az a gipszmesőalj gyűjteménynek a rehabilitálása. A régi szobor gyűjteményhez tartoznak a középkori és reneszánsz gipszmásolatok, és az antik gipszmásolatokat is ezzel párhuzamosan ugyanúgy egy gyűjteményi egység, kvázi, mint egy egykor egy gyűjtemény részeként rehabilitáljuk. Ez azt jelenti, hogy gyakorlatilag a román csarnokban tárolt gipszeket, illetve vidéken tárolt gipszeket összegyűjtöttük, restaurálásra kerültek. Ez egy nagyon-nagyon hosszú folyamat. 2013-ban kezdődött el a munka, 2015-ben ürítettük ki a román csarnokot, és két helyszínen lesznek a gipszmásolatok bemutatva. Az egyik helyszín a Komáromi csillagerőd, ami ugye föl lett újítva, ez a tulajdonképpen Miket Budapest projekt keretében újították föl, és annak a keretében futó projekt. És az egy egykori erőd épületét, ami nagyon lepusztult és használaton kívül volt, felújították, illetve bővítették. És a nagyméretű gipszmásolataink is itt egy külön kialakított nagy csarnokban be lesznek mutatva. Ez a kiállítás már nagyon a finisében van, tehát szeptembertől már látogatható lesz. Illetve az UMRRK-ban, ez az Országos Múzeumi Restaurálási és Raktározási Központ, ami épült, a Szabolcs utcában, és szintén a múzeumunkhoz meg a tartozik, illetve a Néprajzi Múzeumnak vannak ott helységei. Ott is kialakításra kerül egy gipszmásolat látványraktár. Ugye a gipszmásolatokról nagyon dióhéjban annyit érdemes tudni, hogy a 19. századi kezdeményezés nyomán jöttek létre, és az volt a fő célja, a létrejöttüknek, hogy másolatokon keresztül minél szélesebb közönségnek bemutathassák a szobrászat történetét a kezdetektől, lehetőleg minél teljesebben. És ez nagyon nagy hullámot vert, ez az a elképzelés, és nagyon sok másolatgyűjtemény létrejött. Ugyanakkor a 20. század elejétől ezek elkezdtek leértékelődni, ezek a gyűjtemények, és pusztulni is kezdtek, illetve nem is őrizték annyira, így viszonylag kevés maradt fenn belőlük. És ezek már ugye 100 éves másolatok, sokszor olyan szobrokról, amit már most már nem másolnak gyakorlatilag műtárgyvédelmi okok miatt, és nagyon szép másolatok sok esetben, magukban már értéket képviselnek, és most ezeket gyakorlatilag kiállításban bemutatjuk újra, és nagyon látványos elemek tudnak lenni, mert tényleg a legjelentősebb szobrokról van szó, hatalmas méretekkel sok esetben. Ugye, és ez a gipszmeső gyűjtemény kapcsán, ahogy dolgoztunk nyilván a tárgyakkal, ez nagyon sok fizikai munkát is jelentett, effektíve egy gyűjtemény rendezési munkát, de mellette azért próbáltunk arra is koncentrálni, hogy a kutatás, a háttérkutatás is folyjon, és ezért az OMRRK-ban, a Szabolcs utcai látványraktárban készülő tárlathoz szeretnénk készíteni egy online adatbázist, ami kifejezetten olyan elképzelés szerint, hogy az tartalmazza az összes gipszmásolatot. Ugye azt kell tudni a másolatgyűjteményről, hogy azért, hogy elértéktelenedtek, sok esetben nem védték úgy, ezért sok másolat eltűnt, gyakorlatilag 45 után, sokszor nem is tudjuk nyomon követni, mikor tűnt el, vagy háborúba sérült, vagy utána valaki elvitte, vagy nem tudjuk, mi történt vele. Így szeretnénk egy olyan adatbázist, ami kifejezetten az eltűnt tárgyakat is nyilván tartja, és azokra is rá lehet keresni, és akkor így azt gondoljuk, hogy szakmailag is egy érdekes tartalom tud születni, amely megmutatja, hogy egykor milyen elképzelések mentén hoztak létre egy másolatgyűjteményt, és milyen tárgyakat szereztek meg ebbe.
Erre vannak hasonló európai példák? Hiszen Angliában, Németországban 100 évvel ezek ugyanúgy népszerűek voltak. Ők
Igen.
Ezekkel az adatokkal.
A Victorian Dahlberg Múzeumnak van az egyik, hát talán legpatinásabb ilyen gipszmásolat gyűjteménye, ugye ott az akkori 19. századi vezetője a Victorian Dahlberg Múzeumnak, a Henrik Hall volt az egyik kezdeményezője a másolat gyűjtemények létrehozásának. A Victorian Dahlberg Múzeum úgy kezeli ezeket a műtárgyait, mint a gyűjteményének a részeit, tehát a saját gyűjteményi adatbázisában ugyanúgy megjeleníti a gipszmásolatokat is, ahogyan a többi műtárgyat. Ezt mi is amúgy a meglévő másolatainkat elérhetővé fogjuk tenni a rendes műtárgy adatbázisunkban és a gyűjteményi adatbázisunkban, ami online elérhető, és ettől függetlenül ezt az online teljes gyűjteményre vonatkozó szakmai adatbázis mindenképp megcsináljuk. Nem sok ilyen példát láttam. Volt a 80-as, vagy 90-es években egy felirányzása, meg talán még most is tart a gipszmásolatokkal való foglalkozásnak, és akkor úgy készítettek ilyen közös ilyen platformokat, ahová be lehetett csatlakozni, mint gipszmásolat gyűjteménnyel rendelkező intézmény. Ezek sokszor nehezebben működnek, amikor arról van szó, hogy több intézménynek összefogják a gyűjteményeit, és akár egy felületen elérhetővé teszik, ezek mindig nehézkesebben működnek. Valószínűleg azért, mert nincs annyira ilyen specifikusan gazdája a dolognak, és ezért általában így valamennyi működés után problémák adódnak az elérhetőségekkel. Nyilván az informatikai háttér sincs úgy biztosítva, és akkor így nem annyira biztosítottak ezeknek az elérhetősége. Alapvetően azért nem jellemző ezen túl, hogy gipszmásolt gyűjtemények online felületen elérhetőek lennének. Úgyhogy remélem, hogy ez is egy jó kezdeményezés lesz a részünkre.
Köszönöm szépen a beszélgetést.
Én is köszönöm.
Sok erőt, meg sikert a következő munkákhoz. Jó?
Köszönöm. Köszönöm.